12. fejezet. Liblich apó grogpincéje. A hat taxi ismét az éjszakába merülő országúton robogott. Ezúttal visszafelé, Rostock irányában. A fehér szakálú öreg úr az utolsó kocsiban ült. Sötét szemüvegét azonban levette. A fekete üveg huzamosabb használata, mint közismert, rontja a látást. Kivált azokét, akiknek makkegészséges a szemük. Horn professzor feszülten figyelte az utat a kocsi hátsó ablakán. Helyesebben nem is az ablakon át nézett ki, hanem azon a kis lyukon, amely úgy keletkezett, hogy a professzor úr kivágta az üveget. Az az ember ugyanis, aki lőfegyvert tart a kezében, és arra számít, hogy esetleg rendőrökkel megrakott motoros járművek közelítik meg, egész jól használt veheti holmikus lőrésnek, persze, ha nincs rajta üveg. Horn professzornak pedig feltett szándéka volt, hogy lyukat lőjön a neki nem tetsző autó gumiába. Ezzel az aránylag emberséges, mind a mellett fölöttébb hatásos módszerrel könnyedén fel lehet tartóztatni bárkit, akinek túlságosan is sietős a dolga. A hat taxi élén haladó kocsiban Storm, Achtel és Karsten urak foglaltak helyet. Továbbá az a férfiú, aki Warnemünde felé menet még díjbirkózóra emlékeztetett, de azóta némileg megváltozott. Nem éppen előnyére. Alacsony homlokán számos lila dudor égtelenkedett. Orra csak nem keresztbe feküdt az arcán, és tekintélyesen feldagadt. Első látásra azt gondolhatta volna az ember, hogy a szerencsétlent cséplőgép kapta el. Holnap okvetlenül vegyél egy új kalapot, intette a kisnövésű Storm. Legalább két számmal lett nagyobb a fejed.
Micsoda őrültség! Sötétben próbálkozni lopással!
Morcoskodott a nem éppen előnyösen átalakult díjbirkózó.
Még azt sem tudok, kinek köszönhetem a dekorációt, pedig boldogan viszonoznám.
Ne kicsinyeskedjünk,
szólalt meg Philipp Achtel úr. Én például határozottan örülök, hogy sötétben zajlott le a támadás.
Miért?
Képzeljétek, egyszerre csak egy nőszemély lógott a nyakamon, aki úgy csontostul legalább egy mázsát nyomott. Görcsösen belém csimpaszkodott, segítségért kiabált, és mindenáról azt kívánta tőlem, hogy mentsem meg.
Pont én? Kész szerencs, hogy hamarosan Liblikapónál leszünk. Örül szüksége volna már egy pofa grogra.
A díjbirkózóban felébredt a kíváncsiság.
Te mondd, és miről tudtad megállapítani a sötétben, hogy nő az illető?
A keresztnevéről, világosította fel cinikusan Achtel. A várnemündei rendőrőrsön, Traurig kisasszony, valamint Oszkár Külc, hentes és mészáros mester igazolták személyazonosságukat. Mindketten bemutatták útlevelüket, és közölték a fiatalember nevét is, aki nyomtalanul eltűnt a mulatóból. Iréne hozzátette még, hogy Struve úr Charlottenburgban, a Holzendorstrasszén lakik.
A banda feltehetően magával hurcolt a Struve urat,
vélte a felügyelő.
Bizonyára ellenük szegült, alig hanem utánuk eredt, hogy feltartóztassa őket. Ekkor legyűrték és elfogták.
Borzalmas, siránkozott Külcpapa.
Szegény gyerek, ki tudja, hol és milyen állapotban látjuk viszont. Remélhetőleg nincsenek hozzátartozói.
Iréne búskomorságba süppett, és azon iparkodott, hogy kötelet sodorjon kesztyűjéből. Már csak nem sikerült is neki. De sajnos megzavarták tevékenységében, Brüsszel jelentkezett. Az ifjú hölgy átsietett a szomszéd szobába, a telefonhoz. A főnök el fog ájulni, gondolta. Remélem csak január 1-jére kapom meg a felmondást. Ez alatt Külc hentesmester részletesen beszámolt Storm úrról, meg a többiekről, akikkel a harmadosztályú fülkében együtt utazott. Utalt arra, hogy éppen Rudi Struve hívta fel a figyelmét az utitása közveszélyességére, mégpedig egy meserévén. Külc papa ezt követően előadta a négy levelű lópatkóval, a Curtius panzióval, valamint a fehér szakállú, sötét szemüveges öreg úrral kapcsolatos, sajátos koppenhágai élményeit. Majd elmondta, hogyan találkozott Stormmal, először az Hotel d'Angleterben, aztán a régiség kereskedés előtt. Végezetül megkísérelt szemléletes és pontos személyleírást adni Stornról, Achtelről, Hornról meg a többiekről. Nos, ilyesmibe már Oscar Külcnél különb embereknek is beletört a bicskájuk. A felügyelő időközönként szófukar kérdéseket intézett hozzá, egy rendőr jegyzőkönyvbe foglalta Külcs tanúvallomását. Amikor a tanúnak már semmi egyéb nem jutott eszébe, a felügyelő felállt.
A jegyzőkönyvet azonnal továbbítom Rostokba,
jelentette ki. Ott haladéktalanul megteszik majd a kellő intézkedéseket. A magam részéről addig is értesítem a helyi vámhivatalt és pályaudvari rendőrőrsöket. Különben a banda esetleg még visszakocsikázik Kopenhágába. Elnézésüket kérem.
Csak tessék, tessék,
dörmögte a tanú. De most aztán mutassák meg, mit tudnak. Egyszer végre már látni szeretném, mire fizetem azt a tömérdek adót. A felügyelő az ajtónál még találkozott Irénével. Steinhöfel úr 10 000 márka jutalomba részesíti azt, aki előteremti a miniatűrt. Egyébként holnap délután érkezik Berlinbe. A felügyelő teljesen kiborult.
10 000 márka jutalom? Más már nem is hiányzott. Holnap reggeltől csak, hogy tódulnak majd ide mindazok, akiknek sok az idejük és kevés a pénzük, hogy egy életre ellássanak bennünket fontosabbnál fontosabb hírekkel. És dühötten elrohant.
Na, kislányom, fordult Irénéhez Külcs papa. Nagyon elhúzták a nótáját. Nem, de a főnök mindenáron vissza akarja kapni a miniatűrt, nem a pénz miatt, hiszen nem éri semmi veszteség. A Holbein miniatűr 500 000 márkára volt biztosítva.
Hogy micsoda emberek vannak a világon,
kelt ki magából Külcs papa. Ha én volnék a főnöke helyében, fél lábon táncolnék örömömben, amiért elcsórták a Holbeint, és rögtön felvenném az 500 000 márkát a biztosítótól. Sőt, levelet írnék a bandának, hogy az Isten áldja meg őket. Eszükbe ne jusson visszahozni azt a micsodát. Csak hogy az én főnököm nem a pénzt szereti, hanem a művészetet.
Ez már betegségre van,
jelentette ki határozottan a hentes mester. Súlyos betegségre. Remélhetőleg nem romlik tovább az állapota. Negyed óra múlva a rendőrfelügyelő elfuvarozta két tanúját a Beringer szállóba, és megkérte őket, hogy legyenek készen reggel 6 órára. Akkor majd értük jön, és kocsival beviszi őket Rostokba. A rostoki hatóságok ugyanis szeretnének egyetmást megkérdezni. Elbúcsúzott.
Na, most legalább nyugodtan alhatunk,
örvendezett Külcs papa, miközben Irénével fölfelé ballaktak a lépcsőn. Ami eltűnt, azzal nincs gond. Viszont holnap utazom életemben először rabszállítón. Remélem, nem erről fogok álmodni. Jó éjszakát, Külcs papa. Köszönt el fáradtan a lány. Aludjon jól. És már nyitotta is a szobája ajtaját.
Hoplá!
Kiáltott az öreg, és a zsebébe nyúlt. Ne adjam vissza a hamis Holbeint. Át akarta nyújtani a kis csomagot. Nem kell. Köszönöm, mondta Iréne. Ha már az eredeti eltűnt, a hamisra sincs szükségem. Amúgy sem ér valami nagyon sokat. Nem akarja megtartani a dániai kaland emlékére? Nem hiszem, hogy a főnököm kifogásolna. Nem gyűjt másolatokat. Ahogy gondolja, egyezett bele Külcs papa. Köszönöm szépen. Az üzlet mögötti szobában fogom majd felakasztani a kanapé fölé.